és végigmész egy idényben, nyered 20 ponttal a bajnokságot, néha agyonversz egy-két csapatot, ami szembe jön, néha jobban kell küzdeni, de azért azt is általában megvered, mindig te vagy a favorit, és akkor hirtelen át kell állítanod, kimész az európai porondra, és te vagy a kis hal hirtelen. Szóval ez tök érdekes, hogy az
azért
otthon,
mondom
otthoni
a párhuzamot
cápa,
mondjuk a Fradival.
Igen, ugyanez, ugyan otthoni cápa, mit csinálsz, hogyha beejtenek egy sokkal nagyobb.
A Rebrovi Fradiban ugyanez a különbség megvolt. Yeah. Sziasztok! Ez itt az Itzer, a 24.hu focis podcastja. Én Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal itt ül velem Dajka Balázs, a 24.hu sportrovatának rovatvezető helyettese. Szia Balázs!
Hello Attila, üdvözlöm a hallgatókat!
És Marosi Geri, aki a Sport 24 állandó szerzője. Szia Geri!
Sziasztok!
Talán a futball szerelmesének nem kell, nem jelent újdonságot, hogyha azt mondom, hogy ezen a héten újra indult a Bajnokok Ligája, a középdöntők egyenes kieséses szakaszokkal, úgyhogy most erről fogunk beszélgetni, hiszen visszatért a nemzetközi futball, vagy a nemzetközi csúcsfutball, hiszen a bajnokságok azért zajlanak, de mégis ez a top, amit mindenki nagyon szeret és nagyon vár. És arról fogunk beszélgetni, hogy ez az első játéknap, pontosabban első két játéknap, négy mérkőzés, milyen tapasztalatokat szült, mit láttunk, mit lehet levonni belőle, milyen következtetéseket tudunk jutni. No, Geri, neked volt egy-két érdekes meglátásod itt, amit közzé is tettél, pontosabban hát beszélgettünk róla, hogy minden negyedik meccs három gólnál nagyobb
igen,
különbséggel ér véget az utóbbi időben, és hogy mi ennek az oka, vagy
igen,
mi lehet ez?
Én a Sporting Manchester City 0-5 után hördültem föl, ahol az egyébként még csak nem is rosszul játszó Sportinggal kikapott úgy a Manchester City-től, aminél Guardiola azt nyilatkozta, hogy ő nagyon boldog, de ennél jobban is lehetne játszani, és akkor nem akarod hogy mennyire verik meg a Sportingot, hogyha jobban játszik a Manchester City, hogy ez már azért viszonylag rendszeres.
Miközben a Sporting és a portugál futball az európai top futballnak
hatodik, mondjuk a franciák után hatodik.
Egyrészt, másrészt pedig egyik legnagyobb bölcső, játékos termelő bölcsője a világ futballnak, a világ top futballjának.
És akkor ez jó kérdés, hogy a Bajnokok Ligájában annak rendeljük, hogy ez a világ legjobb futballja, világ legjobb futball, minden negyedik mérkőzés izgalommentes gyakorlatilag. Jó, nyilván annak megvan maga izgalma, ha nem tudom, Barcelona belenéz egy 8-2-es verésbe, vagy éppen 6-1-re veri a PSG-t, és megfordítja teljesen lehetetlen módon a párharcot, ez oké. Okay. De egyébként az nem biztos, hogy jó, hogy minden 7.-8. meccs ilyen kiütéses, és mondjuk minden negyedik, és ez már az elmúlt években végig így van, minden negyedik az egy ilyen 3 vagy több gólos izgalommentes mérkőzés, akkor hogy adod el, hogy ez a legjobb? Azt nyilván nem mondhatod, hogy ez a legjobb 8 közöttől.
Hát ez a legjobb nem egy érzet, hiszen itt alapvetően azt mondjuk, hogy ez a Bajnokok Ligája, tehát többségében bajnokok, vagy a bajnokságok, top bajnokságok első X helyezettje játszik. Tehát mégiscsak a krém.
Ez nem lehet vitatni, hogy a krém, csak már a krémnek is van egy krémje. Sőt, már a krémjének is van egy krémje.
De ez lett volna a Superliga, nem?
Ez lett volna a Superliga. Én pont azt írtam, hogy tehát ezek ilyen tök jó érvek lennének egy Superliga előtt, tehát a Superliga az nem azért hátborzongató nekem is, mert nem lenne logikus, mert logikus lenne, hogy inkább azokat a szupercsapatokat nézd egymás ellen, amiknél ez nem történik meg. Aminél nem történik meg, hogy a 8-a döntőben vagy 5 gólos különbség két csapat között az első meccsen, tehát a második mérkőzésre ember nem fogja bekapcsolni azt a találkozót.
Egyébként a Sporting 2009-ben volt utoljára egyenes kiesésbe, akkor 12-1 esett ki a Bayern ellen, úgyhogy ők most felsírtak, de egyébként
a portugálok azok többször kaptak ki ilyen 4-5 gólokkal az elmúlt pár évben, mint előtte mondjuk 30 év alatt az első számú európai kupában, legyen az BL vagy BEC. És Európa egyik legnagyobb futballkultúrájáról beszélünk.
Egyébként nem tudom, láttátok-e, hogy hogyan reagáltak 0-5-nél a Sporting Drukkerek. Hát egészen libabőröztető élmény volt, hogy egy stadionnyi ember ünnepelt, mintha ők vezettek volna 5-0-ra, és szóval, hogy tudom, focistaként nyilván nagyon megalázó lehet, hogy úgy mennek át rajtad 5-0-val, mint hogyha a Zsély csapattal játszanál, de közben meg azt átélni, hogy a saját szurkolj, de azért ismerünk olyan klubokat, ahol ilyenkor repült volna be robogótól kezdve minden a pályára, és itt pedig hát gyakorlatilag igen, fiesta
ez,
volt.
Ez lehet, hogy valamilyen szinten annak is a jele, hogy a szurkolótábor tisztában van a realitással.
Na de tehát például ez... szuperligában pont nem lenne Sporting Manchester. Tehát de ugye kivennénk azokat a csapatokat, igen, tehát például kivenni azt a csapatokat, akik egyébként nem rosszat látni.
Kivenni vagy Salzburgot.
Na pontosan ezt akartam mondani, hogy a Salzburg se lenne ott, ami pedig hát látjuk, hogy gyakorlatilag évente kivesznek tőlük 3-4 játékost, mellesleg elég komoly összegekért tudnak igazolni olyan fiatalokat, akiket aztán annak a többszörsére adnak el, és aztán játsznak egy olyan egy-egyet a Bayernnel, hogy az se lett volna meglepő, ha 1-0 marad a vége.
Hát az se lett volna meglepő, ha már szünetben 2-0 igen. A játék alapján. Igen, tehát egy csomó mindent vesztenénk vele. Az, hogy nyilván a mérkőzések szorossága önmagában az nem egy mindent meghatározó mutató.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy nem élvezetesebb egy olyan mérkőzés, ahol tehát egy viszonylag jó meccs, ahogy te is azt mondtad, nem tűnt a játék képe alapján 5 gólosnak a különbség, mégis esett 5 gól, az nem egy szórakoztató valami egy szurkolónak? Mondjuk nekem... a Sporting szurkolóknak talán kevésbé.
Jó, igen,
de egy átlag szurkolónak?
Nekem nem. Nekem nem. Nem tudom, nekem benne van az igény, hogy a fociban szerintem az a legszebb, hogy annyira kiszámíthatatlan, mert kevés a gól. Viszonylag.
És itt magyarul akkor ez a kulcs szó talán, hogy kiszámíthatóság vagy kiszámíthatatlanság, melyik az értékesíthetőbb? Melyik a szórakoztatóbb a közönség számára?
Ebben szerintem az az érdekes, hogy mindenki, aki benne van a rendszerben, más irányba vezetik az érdekeik őket. Szerintem a szurkolónak a kiszámíthatatlanság az tök jó. Tehát az, hogy az a, mondjuk egy kupasorozatban megtörténhet az, hogy
a fogadó redáknak is az a jó.
Igen. Hogy a fenet, ugye Kidderminster Harriers az 1-0-ra megveri a Liverpoolt mondjuk egy FA kupában, és mindenki néz, hogy ez mi volt. Vagy a francia kupában szoktak ilyenek lenni, hogy azt se, soha nem hallottál csapattól. Most a, várjál, a Versailles nagyon jó?
Igen, ők voltak ott a... Verítottak,
de ez tök jó, tehát ezek a sztorik azok, amik...
És egyrészt... ott a kertben, ott a szépen nyírt kertben a kastélyban tartják az edzéseket, ilyen, jó, nyilván ez baromság, de az ember Versailles-ról mire asszociál? A futball erre. 24.
Nem
dolog.
Nem a békére, de ezek igen. Szerint, hogy most háborút indítottak nem a francia futballra, futball igen, ellen.
De az, hogy ez a kiszámíthatatlanság, ez hogy mondjam, ez segít támadni. Egy Leicester City segít el támadni mindenkinek, mondjuk a Premier League-ben, vagy világszerte. Hogy azt hiszik, hogy egyszer lehet olyan csillagállás, hogy összejön minden. És szerintem ezért ennyire népszerű, és ezért nézik ennyien, viszont például a top kluboknak pont ez a kiszámíthatatlanság, ez nagyon nem hiányzik. Tehát ott senkinek nem hiányzik, hogy teljesen váratlanul megcsapjanak és kiessél egy kupából. Látunk már néhány csapatot, ami nagyon csúnyán rászaladt arra annak idején, és hát ez sok újra gondolást is.
De mondjuk egy szuperligában mennyivel lenne nagyobb versenyegyenlőség? Mert ugye arról beszélünk, hogy mi a jobb a versenyegyenlőség, hogy közel egyforma képességű klubok, hiszen ugye látjuk, hogy az amerikai sportokban is úgy működik a draft, hogy az utolsó választ elsőnek, hogy ő választhasson. Tehát próbálják kiegyenlítetté tenni.
Szerintem így tudna. Így tudna. Tehát ha egyszer létrejönne egy szuperliga, akkor is kellene tenni valamit, mert mivel akadályozod meg, hogy mondjuk az egyik szereplőnek véletlenül végeláthatatlan mennyiségű pénzt csatornázanak a rendszerébe.
De az amerikai sportok között is vannak különbségek, franchise-ok és anyagi különbségek,
vannak meg,
de mégis kiegyenlítettek.
De egy csomó ilyen fékes ellensúly van.
De ettől függetlenül vannak dinasztiák, amikor X éven keresztül ugye egy csapat
nyeri folyamatosan. De a lényeg az, hogy a dinasztia mindig felbomlik, és azért fociban, hogyha megnézzük
hát itt a Barcelona, dinasztia, aztán felbomlott. Most meg hol kullognak? Egy-egy-egy játszanak az Euroligában, az Európa Ligában.
A Barcelona például ilyen. De
megvan, lehet, megvan ugyanez.
Is ilyen lesz. Megvan valamennyire, csak itt nem külső, hanem úgy önszabályozza a foci. Mm-hmm. Talán. De nem tudom, nekem a maga az izgalom, a szorosság, az, hogy nem tudom, hogy mi lesz, az nagyon erősen hozzájárul az élvezethez. És például a Premier League-ben, tudjuk, hogy a Premier League-ben melyik 5-6 csapat lesz elő az idény végén? Tudjuk. Tudjuk, hogy melyik lesz mondjuk az a 2-3, ami a bajnoki címért meg kifejezetten? Hát valószínűleg azt is tudjuk. Tehát azért a legtöbb ember ezt megmondta volna az idény elején. Tudjuk, hogy a Manchester City Watfordon mi fog történni? Nem. Nem tudjuk. És lehet, hogy a halál izgalmas 3-2-es meccs lesz. Szóval ott van valami olyan...
Hát talán a pénz nagysága.
Mindenkinek több pénze van?
Igen.
Lehet.
Vannak eszméletlen sok pénze van, és van, akinek nagyon-nagyon sok pénze van.
Kicsit kevésbé eszméletlen sok pénze van.
De amikor minden csapat 105 millió fontról indul évelején, az már egy viszonylag komoly tehetőséget feltételez, vagy legalábbis azt mindenképpen feltételezi, hogy aki szakmailag jól választ játékost, adott posztra, csapatszerkezetbe, stb., kisebb pénzű csapat jobban választ játékost, és jó a menedzsmentje, jó az edző, jó a kohézió, az képes egyébként egy nála 4-5-ször nagyobb költségvetési klubbal is fölvenni a versenyt.
Hát meg ott lehet, hogy még mit tudom, 10. helyen is olyan csapatok vannak, amik esetleg azért nagyon szét tudnának csapni egy csomó csapatot mondjuk a Bajnokok Ligájából is.
De milyen fura egyébként, hogyha belegondolunk, hogy egy szuperligában mekkora szám lenne, mint hogy a BL-be és egy PSG Real, és mondjuk ahhoz képest egy Salzburg-Bayern mennyivel alacsonyabb polcon, és akkor megnézed a Salzburg-Bayernnek a forgatókönyvét, ahogy ez a meccs alakult, meg amilyen feszkó benne volt, és megnézed a PSG-re át, ahogy gyakorlatilag a...
Inkább megnézed.
Most Puskáz a 21-3-as kapuralövési arány volt. Tehát olyan volt,
mint hogyha a Shatterúval
játszott volna a PSG. Pedig hát, ha belegondolunk, a Superligát ennél a két csapat nélkül nem is érdemes alapítani.
Az első fél időt azzal ajánlották, nem voltam otthon, és felvételről néztem, hogy inkább csináljak valamit, tehát főzzek, vagy bármi más.
Hát a második sem volt sokkal jobb.
Legalább a gól szép volt.
Igen.
De igen, tehát az első fél időt azért gondolkozik az ember, főleg, hogyha Real Madrid szurkoló, hogy ezért, főleg, ha ott volt, hogy ezért fizettem ennyi, hogy ezt kapjam.
Egyébként a külföldi oldalakon egymástól független elemzésekben is felmerült, és kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogy látjátok. Nyilván nincs nagy minta még, hiszen 4 meccs ment le, de hogy mindegyik elemzésben visszasírták az idegenben lőtt gólt, amit aztán évtizedeken keresztül full megosztó volt.
Mert hogy ez az új szabálya.
Igen, tehát hogy már nincsen ide. És egyébként a Reálnak ezt a nagyon mélyen betolódós, nagyon defenzív, nagyon nem reálos taktikáját, bár egyébként Ancelotti idei játékstílusától nem annyira elütő
stílusát. Ancelotti azért valljuk be, hogy nem a Klopp-féle iskolát képviselte.
Így van, azt mondták, hogy miért ne, hiszen egy 1-0-val már legalább hosszabbításra menti, és hogy nem tudom egyébként, hogy látjátok, hogy van ennek köze ahhoz, hogy régen tényleg kvázi duplán számított egy idegenben lőtt gólt, pedig hát emlékeztetünk, hogy hány pár harcba szittuk, hogy aztán mennyire eltorzítja mondjuk pláne egy hosszabbításban szerzett gól.
Én alapvetően az jó döntésnek gondolom. Végül is az, amiért az idegenben lőtt gólok szabályát létrehozták, hogy nagyon nehéz volt idegenben játszani, mert nem tudtál annyit az ellenfélről, nem tudom, a közönség nincs hangulatba került, megfélemlítették a bírót.
Igen, ma már nincs közönség, van statisztika, van videó,
igen,
úgyhogy minden olyan, ami annak idején érdekessé tette, az most éppen hiányzik egy pár éve.
Ez a számokból látszik, hogy mennyire leesett a hazai pálya jelentősége. Nyilván ez is több tényezős, tehát mondjuk az úgymond szuperklubok kialakulása. Az is, mert kérlelhetetlenül elmegy a Manchester City idegenbe, és megcsaptak mindegy a Liverpool az Intert.
Nekem egyébként maga a kérdés föltétel is zavart kelt a fejemben, tehát egy Real Madrid hogy engedheti meg magának azt, hogy így áll föl mondjuk a francia bajnok ellen. Bárki is játszik ott,
hát
bármi. Ennyire
passzívan,
defenzíven, nulla kaput eltaláló lövéssel. Tehát
hát lehet, hogy a kármentés volt a céljuk, hogy épp ússzuk meg.
De ez milyen, hogy úgy induljon ki egy Real Madrid, hogy ússzuk meg?
Hát figyelj, ha egy hónap múlva az áll a legjobb 8 között, hogy Real Madrid, és akkor nem PSG-mel egy jó hazai meccsen.
Egyébként
én azért is mondtam, hogy a 4 meccses minta nem feltétlenül mérvadó, mert azért sok olyat láttunk már a korábbi években is, hogy az első meccs még azért nem tesznek rá a csapatok, hanem azt mondják, hogy jó, nézzük meg, mit tud a másik. Most nyilván ők tudták, hogy nagyjából mit tud a PSG, hiszen ahogy te is mondtad, Geri, most már annyi lehetőség, annyi statisztika videózás ráadásul.
Kevés az ismeretlen játékos.
Így van, nehéz őket nem feltérképezni. Azt is tudták, hogy Bappé kis területen is megver 2 embert, aztán mégis kaptak egy gólt. Egyébként például a Courtois jól elvégezte a házi feladatot, mert ahogy néztem,
abszolút.
Messi az utolsó 4 vagy 5 hibáját pontosan oda lőtte, ahol aztán most is megpróbálta.
Biztos ez sem a kis ujjából szokta ki a Courtois.
Ez kinek van a Simon Coopernek a könyvében, ez a kapus dilemma? Ugye ez ahogy mit gondol az ember 11-es rugásnál? Hogy én tudom, hogy hova szeretném rúgni, na de ő meg azt tudja, hogy én hova szeretem rúgni. De ha ő azt tudja, hogy hova szeretném rúgni, akkor én hova rúgjam? Oda rúgjam, ahova szeretném rúgni, vagy a másik sarokba rúgjam? mert ő megpróbál túlgondolkodni, és akkor egy ilyen tök jó, ilyen túlgondolkodó párbaj lesz belőle.
Hát de ez a póker, szerint... mi van a kezedben?
Igen. Kurta, jól gondolkodott.
És akkor legjobb esetben csukod a szemedet, és mint Jápsztám a 2000-es EB elődöntőben ki a világűrbe.
Ott arról jelent meg utána egy grafika, hogy ugye megy körbe a labda a föld körüli pályán. És így a világ körül így néznek emberek az égre, hogy úristen, mi ez? Ja, ez csak Jápsztám 11-ese. De, és erre a szegény Messi megkapott egy hármast osztályzatot a L'Équipe-től?
Igen, az is durva volt, hogy...
És Agüero megsértődött Messi nevében, hogy mit csinál.
És lemondta a nyilatkozatot.
De egyébként most... Én nagyon kevésszer osztályoztam, voltam olyan, hogy így osztályozni kelljen. De őszinte egyek, hogy tehát lehet, hogy az emberben van egy ilyen belső vágy az osztályzásra, meg a rendrakásra, de hogy a legnagyobb hülyeség, amit tudunk csinálni, egy iszonyatosan sok tényezős játékban, ahol egy játékosról, ha kapsz egy scouting reportot, akkor így lefolyik a papír a képernyőről, ez egy végeláthatatlan PDF-ek, iszonyatos mennyiségű adat, és neked mondjuk, ha a labzártárra le kellene adnod egy számot, akkor beírsz valamit a teljesen szubjektív érzékelésed alapján. Most persze hát tényleg hármasra
játszott. Olyannyira, hogy még a scout report sem tudja, hogy az öltözőben mi hangzott el. Alapvetően azt tudja, hogy játszott, aki kiadta a taktikai, vagy az adott játékos, aki kiadta neki a taktikai utasítást. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy volt egy játékos, mondjuk egy védőjátékos, aki 10-ből 10-szer előre vágta a labdát, és abból mondjuk 3-szor talált embert, de lehet, hogy az volt, mármint saját embert, lehet, hogy az volt a feladata, hogy második szándékkal lője föl az ellenfél labdát, és onnan a letámadás. Igen, és egyébként a scout report ez azt mondja, hogy hú, hát 30%. A újságíró mit mond? Jézus Mária! Lövi, amerre lát, ugye? Amerre áll éppen.
Pont múlt héten került elő a csapattársaim, egy legendás budapesti edző, aki akkoriban mindig lehozta a budapesti foci 7000-nek az amatőr osztályoknak az osztályzatait, és egyik srác mesterhármas rúgost 2-est kapott, és az egyik védő, aki konkrétan az utolsó 10 percben ott, ahol most a kelenföldi pályadban van, oda rúgdosta ki a labdákat, akkor még a VTSK pálya ott volt, és mondta, hogy hát Petikém, ez volt a dolgod, 1-0-ra vezettünk, el kellett rúgni, és tényleg 3 labdát rúgott a töltésen keresztül, ő 10-es kapott, másik srác, aki egy másik meccsen 3 gólt rúgott, 2-es, és mondta, nem szerzel labdát. Rúgtál 3 gólt, és 3 helyzetet volt az 5-ösről, de szereztél labdát, és óriási volt, minden héten vinnyogtunk a rögést, alig vártuk, hogy megnézzük, hogy ki milyen osztályzatot kapott.
És, de tényleg ez akkor ezek szerint még ilyen szinten is működik, hogy a játékos egy bizonyos szinten. Alig várja, hogy meglássa, hogy milyen osztályzatot kap meg, hogy értékelik. Kinyitja Messi, de ezt nem tudom, el tudod képzelni? Reggel kinyitja Messi a L'Équipe-t, vagy megnézve, vagy kap róla a WhatsApp csoportban egy üzenetet, hogy...
Csupa 6-os, 5-ös, 6-os, 7-es?
7-es, 8-as, Messi, 3-as. És akkor így kiakadsz. Hogy ez egyébként, de tényleg annyira kilóg. Miért? Annak idején Mezei György mondott le egy ilyen utána a BVRC-nél talán.
Nem tudom, a játékosok figyelik ezt, nagyon figyelik. Persze, tehát tudom, hogy ez nekik presztízs, hogy hanyas kapnak, mi az átlagjuk.
Hát, hogyha berúgja a tizit, akkor egy 5-ösig elment volna.
Miközben tényleg az van.
Berúgja a tizit.
Igen, nem tudom, miközben tényleg az van, amit mondunk, hogy tulajdonképpen ez az újságíró részről egy totál szubjektív, azon pront 90-es benyomás.
Beiszni számot nem tud földolgozni ezt a mennyiségű. Még az
nem is tudsz 22 játékost egyszerre figyelni, szerintem.
Senki nem tud, még ha ketten vagytok, akkor is teljesen lehetetlen, hogy egyik csapatot, másikat nem tudod megcsinálni. És annyi adatot még nem tud földolgozni, ami egyébként jön, és egyébként az se jön, tehát az is másnapra jön az esetek nagy részében.
Marad az, hogy győztes csapatnál mindenki 6-osról indul.
És ha Messi kihagyja a 11-est, az 3-as, mert Messi és kihagyta a 11-est.
Így lesz sok jó szürke közepes játékosunk, közepes osztályzata.
Azt mondjuk tegyük hozzá, hogy bármennyire is nagyon halóány volt a Real Madrid, meg nem tudom, tényleg ilyen, nem tudom, passzív csigaházban bent, aztán valami majd történik. És bármennyire is csúnya, hogy 3-as kapott Messi és lehúzták, tehát ilyen szinten. De hogy azért tényleg Messi sokkal halandóbbnak tűnik, úgymond, mint bármikor korábban ebben az idényben. Most ez nem tudom, hogy azért van, mert törekszik, vagy azért van, mert nem körülötte forog minden.
Hát vagy azért van, mert életében először nem a komfortzónájában van.
Igen, vagy máshova is, más
nem
szerepkörben.
Nem ott, ahol lényegében így fölnőtt.
Játszik, vagy ennek az egésznek az...
Más játékkultúrában játszik. Uh-huh.
Vagy az egész konvergál egy pontba is.
És talán az sem véletlen, hogy pont a BL-ben több gólt lőtt jelentősen, ott majdnem megvan az 1-per-1-es jó, nem olyan, mint régen, de majdnem megvan az 1/1-es átlaga, ellentétben a francia bajnoksággal,
annyira
ahol,
nem messzire
ahol halovány.
A gólövő lista.
Tényleg Verratti hányas kapott? Mert néztem a videókat, eszméletlen volt, ahogy mutatott a középpályán művelt, ahogy az nyomás alatt egyszerűen nem lehetett elmenni tőle.
Verratti azért, tehát ha, hogy mondjam, ha fejben is akkora lenne, mint amikor a pályán tud lenni néha, akkor lehet, hogy a világ legjobb középpályása lenne, vagy legalábbis erős, mondhatná azt, hogy ő a világ legjobb középpályása.
Mancinnek mondjuk azért jó jött ez a VB-s helytezők előtt, látva, hogy azért mit tud Verratti mondjuk egy komoly ellenfél ellen, amikor igazán nyomás alatt van.
Erre a komoly ellenfélre ez lehet, hogy ezen a mérkőzésen.
De apropó középpálya, az nektek megvan, hogy mondjuk a Real Madrid mostani középpályás sora, az mióta játszik így körülbelül együtt? Tehát mikor volt így először a Modric, Kroos, Casemiro?
15.
Aha, bizony, bizony. Tehát ezt lényegében, ezt a középpályás sor Zinedine Zidane találta föl idézőjelbe, vagy rakta össze, hiszen azóta konkrétan nem nagyon nyúltak hozzá, és mostanában is elég magas szinten futballoznak, még hiába vannak 30 fölött a fiúk.
Ezen gondolkozom, hogy ez vajon miből és mikor, és nyilván van egy csomó, rengeteg statisztika, sportélettani jellemző, folyamatosan nézik a játékosokat, meg tudod jósolni, hogy mi az a pillanat, amikor átesik egy játékos azon a ponton, hogy el kell gyorsulni mondjuk a lefelé tartó úton, mert hát ez mindenkinek megvan, még Zlatan Ibrahimovicsnak is, aki mondjuk egész eszméletlen módon tartja karban magát, de mondjuk Messi és Ronaldo esetében is látjuk ezt. És sosem tudod, hogy mikor jön el az az idény, amikor így esik egy hirtelen, mert mindenkinél eljön az az idő. Ezt meg tudod jósolni?
Én inkább úgy fordítanám meg ezt, hogy amikor a spanyolok kezdték el ezt az inkább 2-8-assal való játékot, a Barcelonában is tulajdonképpen Xavi Iniesta 2-8-as volt, és utána a Real Madridban is megjelent a Modric Kroos 2-8-as. Én inkább úgy tenném föl ezt a kérdést, hogy a 7 évvel ezelőtti Real Madridban még volt, és Barcelonában volt egy Messi típusú gólgyáros, megengedheti-e magának egy ilyen típusú gólgyáros nélkül azt egy csapat, bármilyen top csapat világfutball csapatán, hogy a 2-8-asa nem nagyon rúg gólt? Mert se Kroos, se Modric nem túl gólerős játékos.
Szerintem azt elviselik, ha nem tudom, mondjuk Benzema meg Vinicius Junior elkezdi ipari méretben mondani a gólt.
Benzema ebben lépett föl,
meg
de...
ugye sokkal erősebb gondok vannak, ez abból is látszik, hogy az EL-ben van már a csapat. Nem tudom. Tényleg nem tudom.
Gólerősebb kell legyen.
Ugyanakkor meg mit tudom, egy Modric Kroos vagy egy Iniesta Xavi egy olyan szintű kontrollt tud biztosítani a középpályán.
Hát meg gólpassz mennyiséget.
Meg az, hogy annyira precízek, és hogy azzal az egész mérkőzésnek a dinamikáját meg tudják határozni. Azzal, amit játszanak. Nem tudom, hogy akarjuk-e, hogy legyen egy ilyen klasszikus, sokkal inkább gól, nem tudom, Lampard, Gerrard. Ez a típusú box-to-box középpályás, aki előre megy, és idényenként van 10 plusz gólja.
Mert elsül a lába 25-ről. Mekkora gólokat rúgtak nevezett fiatal emberek?
Eleve az elsül a lába 25-ről, szerintem egy ritkuló jelenség.
Igen.
Mert mindenki megnézi szépen azt, hogy honnan, milyen eséllyel talál, és rájön, hogy hát nem. És akkor nézd meg a Manchester City-t, ahol néha elsülnek a lábak, de azért milyen elképesztően kijátszott gólokat tudnak rúgni.
No, hát a Sporting Manchester City 0-5-ről és a PSG Real Madrid 1-0-ról viszonylag sokat beszéltünk, de talán térjünk ki a Inter, másik szuperliga, nevezzük így, másik szuperliga meccsnek, az Inter-Liverpool 0-2-re, ami tulajdonképpen az adatokat tekintve egy viszonylag kiegyenlített mérkőzésnek tűnt, sőt,
játékképe
is volt, komoly helyzet mennyisége volt az Internek is. Más kérdés, hogy a 9 kapulövésből nem nagyon találta el a kaput.
Hát jó, van
egyik
a
sem, tehát mintha befejezés hiányzott volna. Igen, másiknál pedig kettő darab aki... kaput eltalál a lövésből, kettő gólt lőtt.
Egy Lautaro Martínez, hogy áll 26 lövés, 0 gól ebben a kiírásban? Valami hasonló. Tehát Lautaro Martínez ugye az a Western hős, vagy inkább ilyen, nem is, ő nem a Western hős, ő a rossz fiúkból az, aki mindig lő, csak sosem találja el a főhőst. és érdekes, hogy ennyire nem be van oltva a BL ellen, ami azért nagyon kellene. Nyilván olyan szempontból idézőjelben érintett vagyok, hogy én gyerekkorom óta az internet drukkolok, tehát az eredmény kicsit megviselt, de a játék nem. Nem ilyen fanatikus állat vagyok Inter szempontból, de nyilván valamilyen szinten drukkolok. Ez egy tök jó leszke az Internek. Olyan szempontból, hogy azért ugye tudjuk, hogy milyen magasan volt a klub Mourinhóval, hova esett utána, hova sikerült visszaépíteni, mondjuk Contéval, azon tud építeni Simone Inzaghi, ami nekem az egyik legimpresszívebb munka egyébként ebben az idényben. Tehát én nem vártam, hogy ennyire jó lesz az Inter, sőt élvezhetőbb az Inter, mint előző évben. Ugyanakkor, mintha lenne egy olyan problémája, hogy nagy meccseken érthetetlen módon kikap. Mármint, hogy a játékképe az nem arra utalna, hogy kikap az Inter, és akkor a, hát nem is a milánói derbi.
Az sem a Milánnak át, legalábbis hát 70 percig,
75 percig. Azt akartam mondani, 70 percig abból a mérkőzésből szerintem ember nem látta. Ezen a mérkőzésen szerintem, ebben a mérkőzésben benne volt, hogy Liverpool nyeri meg, de hogy nem nulla, tehát a játékképe az nem 0-2 volt, az egészen biztos, tehát az inkább egy ilyen 1-1 volt, hogy valami hasonló. És nem, most ez nem tudom, hogy abból ered, hogy a játékosoknak is tanulniuk kellene még ezt a szakaszt. Ugye Conte híres arról, hogy antibajnokok ligája széruma van, és nem igazán ez a sorozat az, amiben érvényesül a játéka, és ugye Inzaghi tovább jutott a csoportból, és már ez is valami ilyen szinten az Internél, hogy egyel tovább. Kieséses meccset 11 év után játszott az Inter? 10 év után? Nem akarok hülyeséget mondani.
Nagyon sokáig beáragadtak a csoportkörbe, úgyhogy...
Igen, előtte meg volt egy időszak, amikor BL, és... És szerintem ezt tanulni kell a játékosoknak is, meg az edzőnek is. Azt, hogy itt, tényleg, hogyha nem vagy ilyen, fogod és a legkisebb gyengeségre odamész, elvágod a torkát, legalábbis megpróbálod. És ezt nem biztos, hogy mindig éreztem. És ennek ellenére az Internek fordulhatott volna, mert mondjuk a Csáhanoglu kapufája bemegy, vagy ha a második fél idő elején volt egy olyan, nem tudom, 15 perc, amikor nagyon jól játszott az Inter, és nem lett eredménye, vagy kivezetése, de egyébként az is lehet, hogy ez is a különbség akkor, hogyha olyan csatáraid, meg olyan cseréid vannak, mint a Liverpoolnak, és például itt szerintem sorsdöntő volt a kispad. Hogy, és a Henderson volt, aki szétpasszolta gyakorlatilag az Interbe állt, és hirtelen kontroll került a középpályára. Ez azért ilyenkor segít, meg az is segít, ha van egy Firminót kéznél. És az Internél most nem biztos, hogy voltak ilyenek, meg mondjuk nincs, nem tudom. A Vidal nem biztos, hogy jó, hogyha ott van a pályán, amikor Barella nincs ott, mert hogy én nagyon szeretem Vidalnak a játékát, meg a lelkesedését, csak a kor azért már egy kicsit látszik rajta, és kisélni és közveszélyes tud lenni. Én egy kiegészítő embernek fantasztikus, és nyilván meg tudja csinálni azt, csak hogy ezen a szinten mondjuk már nála sokkal jó középpályások is vannak.
No, azt mondtad, hogy inkább 1-1 volt a mérkőzés képe, igen. Aztán van itt egy 1-1 a Salzburg-Bayern München, amire előzetesen mindent mondtatok volna, meg én is mindent mondtam volna, csak éppen nem 1-1-et, pláne úgy, hogy tulajdonképpen az utolsó pillanatokban szinte az utolsó pillanatokban húzza föl magát a Bayern az égésből, mondjuk egy tolerálható eredmény.
De azt tudod, hogy erre van egy kifejezés is.
Na.
Tehát ez a Bayern dúza, ez a Bayern mázli. Hogy a Bayern akkor is, a Bayern mindig. Kivétel a 99-es BL döntőt. Az az egyetlen mérkőzés, amin visszakaptak mindent, ami egyébként neki fordul. De hogy ez azért benne van a Bayernben. Nézd,
az volt az a BL döntő, amikor szegény Knézi Jenő futballvaksággal ostorozta Sir Alex Ferguson-t. Körülbelül 93,5 percig mondta ezt megállás nélkül, egyre fokozottabb ritmusban és egyre hangosabban, és akkor jött a két gyerekes egy gól, igen.
Hú, Salzburg, Bayern, hát nekem az nagyon tetszett, hogy ha jól láttam, volt egy 36 éves balhátvéd, az Ulmer, és ha ő húzta fel az átlag életkort 23 évre. Tehát azért sokat elmond a Salzburgról.
Meg a játékos politikájáról.
Így van, és mindig, de ezt Attilával sokszor beszéljük, hogy magyar szemmel nézve ez a legsúlyosabb, hogy egy BL fronton. Jó, ne hasonlítsuk össze a Salzburgot a magyar csapatokkal, tudom. Az se, hogy
mégiscsak a Red Bull áll mögött.
De akkor is a világ, tehát mondjuk...
De azért idén játszottak a BL-be a Lille-el, a Sevilla-val, a Wolfsburg-val, most a Bayern-nel, 21 év után az első osztrák csapat egyenes kieséses szakaszba. Szerintem többen írták volna fel a 0-5-öt így a Sporting Manchester helyett ide, lehet. Erre a meccsre, és aztán...
Másik meccsen persze lehet, hogy kijön, de az is lehet, hogy meglepik, bár nem tartom valószínűnek.
És a játék képe alapján, ahogy te is mondtad, simán lehetett van az első félidő 2-0, is akár úgy, hogy egyébként a Bayern egy elég tisztességes 2,5 körüli XG-t összehozott, szóval már becserélt mindenkit Nagelsmann, aki úgy ért a kapu előtti dolgokhoz, és mégis a 90. percig kellett gyöttörniük a Salzburgot.
És azt mondjuk ki, hogy van, azért a Bayernnek van kit hozzávágni az ellenfélhez, azért még mindig, hogyha baj van.
Ez a, egyébként a magyar futballal való összehasonlítás, ez számomra azért is különösen, hát azt kell mondjam, hogy bosszantó, mert az osztrák bajnokságban pallérozódik azért ez a Salzburg, amelyiket meg nem tartjuk sokkal erősebbnek, sőt, a magyar bajnokságnál. Tehát én nem gondolom azt, hogyha mondjuk a Mezőkövesdet összeresztjük az osztrák bajnokság 5. helyezettjével, most meg fejből meg nem mondom, hogy kicsoda vagy 6. helyezettjével, sima osztrák csapat győzelem van, oda-vissza 2-szer, vagy 10-ből 7-szer megveri. Tehát egyáltalán nem vagyok ebben biztos.
Hát azért a Salzburgot kivehetjük, szerintem, mert most is 14
persze,
pont az
persze
előnyük,
a Salzburg
tavaly,
más,
majdnem 20-szal nyertek.
A Salzburg azért inkább egy német Bundesliga csapat, mint egy osztrák.
De mégis mindig azt mondjuk, hogy persze, ugye amikor a Fradit, most vegyük ki ezt az utolsó 3-4 hónapos kisebb hullámvölgyet, majd meglátjuk, milyen hosszú és milyen mély lesz ez, vagy fölfele szállnak már, vagy még csak egy ilyen kis üde hétvége volt ez az előző, és majd meglátjuk, hogy mi lesz következőleg. De mégiscsak azt mondjuk, hogy mindig az a mondás, hogy azért a magyar bajnokságban nem tudsz úgy fölkészülni, mert nem tudsz olyan meccseket játszani, és ugyanez tökéletesen igaz a Salzburgra is.
Igen, de azért nyilván az osztrák az jobb, de azért még mindig nem jelszint. Tehát nem egy topligás, igen. És nagyon domináns csapatból. Az mindig egy nagyon érdekes dolog, hogy egy nagyon domináns csapattal mit csinálsz. Ausztriában ugye az Salzburg minden mérkőzésen favorit. Gyakorlatilag. Nem tudom, hogy van-e olyan mérkőzés, aminál azt elhangzott az elmúlt x évben, hogy nem az Salzburg lenne a favorit. Így lépnek fel, ilyen agresszivitással, eleve az egész Red Bull Projectben van egy ilyen központi gondolkodás, hogy milyen focit akarunk. Igen, kezdeményezőt, látványosat, gyorsat, agresszívat, fiatal játékosokkal, akik ezt bírják. És ez az összes Red Bull klubra igaz. És végigmész egy idényben, nyered 20 ponttal a bajnokságot, néha agyonversz egy-két csapatot, ami szembe jön, néha jobban kell küzdeni, de azért azt is általában megvered, mindig te vagy a favorit, és akkor hirtelen át kell állítanod, kimész az európai porondra, és te vagy a kis hal hirtelen. Szóval ez tök érdekes, hogy az otthoni cápa...
Mondom a párhuzamot mondjuk a Fradival.
Igen, ugyanez, otthoni cápa, mit csinálsz, hogyha beejtenek egy sokkal nagyobb...
A Rebrovi Fradiban ugyanez a különbség megvolt, hogy konkrétan igen, az abszolút, volt a kérdés, hogy most kicsit meg tudjuk szorítani, csak egy góllal, egy nóra, vagy kettőre nyer, vagy pedig simán gurítanak hármat, kettőt, hármat.
Itt mondjuk szerintem azért az benne van, hogy a Salzburg nem áll annyira át.
Ezt akartam mondani, hogy nincs nekik a nagy éles váltás, az, hogy milyen stílust játszunk Európában,
hanem
és milyen...
nekik megvan, tehát ők egészen...
Nagyjából az arculatot meg is tartják.
Na de ez mennyire függ a többi csapattól? Tehát mennyire áll be bekelni az osztrák 8.-7. a Salzburg ellen?
Ehhez sokkal több osztrák futball kell nézni.
Azt ugye, mert alapvetően azt gondolom, hogy mondjuk én sem azzal töltöm a hétvégén, hogy osztrák bajnokikat nézek, de azért láttam már egy párat. Ott nem feltétlenül a toljuk be a buszt a Salzburg ellen filozófia működik. Tehát
nem,
ott,
vagy
ott,
mint ahogy a, nem tudom, holland bajnokságban is az, hogy mindenki inkább egyelőre.
Igen. Tehát próbálnak futballozni, próbálnak ugyanúgy őszintében játszani, nem tördelik szét a Salzburg játékát, minden második percben szabadrugást kezdeményezve.
Én inkább itt azt érzem, hogy a Salzburgnál annyira jól körül van ez határolva, hogy mit akarunk. És ez mondjuk a Lipcsére ugyanúgy igaz. És valószínűleg igaz lenne, hogyha megnéznénk a...
Ez az úgynevezett klub filozófia, vagy vízió, amit lerakott annak igen, idején az, a Salzburg vezetés, az. És köröm szakadtáig ragaszkodnak hozzá?
Képviselte, igen. Tehát ha így akarunk játszani, akkor így fogunk játszani, és nem érdekes, hogy az ellenfél az most a Linzer ASK, vagy az ellenfél a Bayern München. De ugyanazt fogjuk képviselni a pályán, és hogyha pofán vernek nagyon, akkor pofán vertek nagyon, de nem ez történt, hanem majdnem ők adtak egyet a Bayernnek, ami meglepően sebezhetőnek tűnt. És azért nem tenném rá azt a pénzemet, semmilyen pénzt nem raknék rá, hogy a Salzburg innen tovább megy. De ha már elérik azt, hogy mondjuk ez a párharc még a következő mérkőzés hajrájába fordítva, vagy a fél idejébe is még izgalmas lesz, akkor szerintem gratulálhatnak maguknak, mert azokkal a lehetőségekkel is hiába a világ egyik legjobb akadémiája. És hiába az iszonyatos mennyiségű pénz nyilván, ami bejön ebből az egész cégbirodalomból, és hiába van remekül felépítve, de akkor is ez a csapat kis csapat a topligák szintjén.
Vagy és volt egyébként három osztrák a kezdőben, ha már ugye mindig a magyar példávat hozzuk, hogy hány magyar játszik egy BL meccsen, sőt a gólszerző srác is, igaz, hogy Nigériában született, Adam Ude osztrák állampolgárnak számít.
De ezek után tényleg nagyon nehéz, ezt sosem fogom megérteni, hogy hát sajnos nincs olyan szintű magyar, hát nem tudunk nevel, miért? Tehát jó, nyilván itt iszonyatos mennyiségű pénz van mögötte, meg az az infrastruktúra, ami az akadémiájában.
Igen, nem azért az elmúlt 10 évben a magyar fociba is iszonyatos sok pénz ment be,
Én inkább a tudást említeném a kiválasztás terén, hiszen ők is kiválasztanak fiatal játékosokat otthonról és külföldről, és pont ezt akartam, hogy ez olyan hatékonysággal nevelik föl mondjuk 14 évtől 19-20-21 éves korig, ahol ezeket a fiúkat már mosolyogva szembe lehet ereszteni a Bayern Münchennel.
Most pont ezen gondolkoztam, hogy a hatékonyságnál mondjuk egy, nem tudom, Manchester City-nél, akinél ott van a City Group, és ő pont írtam is arról, hogy Belgiumban mit akarnak, ahol van, csak alá megy, majd a jövőben, hogy a Manchester City megengedheti magának akár azt is, hogy összeszedi a világ legjobb ifi játékosait, és azokban nem lesz idézőjelben semmi. Vagy nem lesznek Manchester City játékosok.
Ez a majd csak lesz valamelyikből igen, valami.
Igen, tehát rengeteg pénzzel, hát egyáltalán nem biztos, hogy kijön valami a rendszerből. A Salzburg ezt nem engedheti meg magának. Mert hogy az Salzburgnak az egész léte azon van, hogy ő egy ilyen a nagy halak meg a kis halak között van valahol nekik, az a, igen, olcsó. Megszerezzük valahonnan, aki már nagyon tehetséges, annyira hatékonyan kell scoutolni, hogy esetleg elvigyék a nagyobbak elől, oda tudják tenni azt az ígéretet, amit viszont a nagyok nem tudnak. Egy Manchester City nem tudja azt ígérni, hogy fiam, te Manchester City játékos leszel. Hamar. 3 éven belül. Mert lehet, hogy soha nem lesz az. Sőt, a többség soha nem lesz az, aki mondjuk ott az ifiben elment, és ott az ifiben valószínűleg egészen kiváló képességű játékosok vannak. A Salzburg viszont tudja azt ígérni, hogy igen, ide jössz, elmész a Liefringbe, elég jól játszol, és kiemelkedsz, fölrakunk a nagyba. Igen, 19 évesen te már lehet, hogy BL meccsen lehetsz a kezdő, és játszol a Bayern München ellen, és gólt rúgsz a Bayern Münchennek. És 21 évesen mi már tovább
is. És föl tudok mutatni 30 olyan játékost, aki a mi nevelésünk, igen. És már a világ top csapataiban
játszik. És ez egy baromi, tehát ha mondjuk én szülő lennék, akinek van egy rendkívüli tehetségnek tartott gyereke, akkor ez nekem egy vonzó pályamodell lenne, mint az, hogy mi vagyunk a világ egyik legnagyobb klubja, és egy fantasztikus körülmények között együtt edzhetsz, teljesen mindegy, világsztárok sorát elsoroljuk, és belátást nyerhetsz Guardiola filozófiájába. Igen, és mikor fogok az első csapatban játszani? És aztán lehet, hogy 5 év múlva az az elképesztő tehetség, ami kiemel mondjuk a Cityhez, az nem a Cityben köt ki, viszont akit a Salzburg kiemelt, az lesz a Cityben.
Hát mint ahogy
igen, és aki nem, bocsáss meg, Sadio Mané
például, vagy a Haaland is Salzburg, és azért komolyabb, ahogy azt szoktam mondani, szemben látható összeget fizettek a két srácért, és annak a sokszor helyre adták el őket.
És azt kezdtem el mondani, hogy aki viszont nem üti meg ezt a szintet, az a Salzburgból, az osztrák bajnokság szintjén mosolyogva el tud helyezkedni az első osztályba többségében.
Mégse egy olyan rossz szint azért.
Mégse olyan rossz szint, és ugye az osztrák első osztályba, hogyha megveted a lábad és játszol jobban, az mondjuk a német piac felé, a Bundesliga felé, az egy sima ugródeszka. Tehát
ez egy nagyon büszkék lehetnek magukra az Salzburgban, mert úgy, hogy nem ők a top klubja az egész projektnek, mert mindenki tudja, hogy azért minden Lipcsének van alá.
És mikor indult 2008-ban?
Maga a projekt?
Azt hiszem, igen. Ha jól emlékszem, 2008-ban vásárolta be oda magát. 10-től 11-től jött a professzor.
Igen, és kellett hozzá rágni, hogy igen. Rendbe rakja ezt az egészet. Meg, hogy
tehát 11 néhány évről beszélünk.
Igen, és eljutsz ide. Az azért, és valahol Közép-Európában ez a maximum, nem?
Ennél tovább reálisan el tudjuk. Gazdaságból. Igen. Futballista létszámból valószínűleg.
Azt igen. Egyszer el tudom képzelni, hogy egyszer minden összejön, és fogják magukat, és megcsapnak valakit még a 16 között. de nem hiszem, bár szerintem például Lipcsét is az meglepetés volt, hogy ők eljutottak egy BL elődöntőig egyáltalán. De a Lipcsében benne van az, hogy nem meglepetés alapon is eljut Németországból oda, de az Salzburgtól azért nem. Valahol ez az a határ, ameddig el lehet jutni. Hogy az most jó-e, hogy van egy ilyen képzeletbeli határ, azt nem tudom.
No, majd amikor lesz a Superliga, és akkor lesznek majd a Salzburg felcsapatoknak nagy terepe a Bajnokok Ligája. Ha lesz még olyan egyáltalán a nagy csapatok
nélkül. Egyébként igen. Igen. Akkor ez a közepes cápa, ez nagyon, nagyon erős cápa.
Megerősödik hirtelen.
No, zárjuk azzal ezt a beszélgetést kicsit pozitív felhanggal, vagy optimista felhanggal, hogy bízunk abban, hogy egyszer a magyar labdarúgás is eljut odáig, hogy lesz egy ilyen típusú kirakat csapata.
Azért fogunk bosszankodni, hogy a Bayern München a 90. percben kiegyenlített a BL 8-at döntőjében?
Például igen, nem bízunk, hogy egyszer valahol a távol-távoli galaxisok egyikében elérkezünk odáig a jövőben, hogy lesz egy ilyen futballklubunk, vagy akár kicsit erősebb lesz a magyar utánpótlás felhozatala. Maradjunk ennyiben. Piacképesek labdarúgókat tudunk nevelni. No, köszönöm szépen. Kedves hallgatóinkat arra biztatom, hogy jövő héten ugyanígy a következő podcastunkat is hallgassátok. Köszönöm Gerinek és Balázsnak a szakértői megnyilatkozásokat, és sziasztok!
Sziasztok!